Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg most Isten igéjét, amint szól hozzánk Máté evangéliumának a 13. fejezetéből, ahonnan a 24-től a 30-ig terjedő verseket olvasom, az a címe ennek a szakasznak, a búza és a konkoly. Más példázatot is mondott nekik, tudnilik Jézus. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántó földjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és ezt mondták neki. Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt. Valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem. Mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, olyan szívesen olvassuk és hallgatjuk újra és újra az Úr Jézus Krisztus tanításait, azokat a példázatokat, példabeszédeket, amelyek olyan egyszerűek a hétköznapi életből vett és mindenki számára ismert képek, és mindenki tudta, amikor ezt ő elmondta, hogy az ismerős kép mögött milyen hatalmas nagy üzenet rejlik. Mint például ez a mostani is. Összeszorul a szívünk, amikor megvizsgáljuk magunkat, hogy életünket vajon hogy fogja majd a nagy betakarító, a bíró, az ítélő mérlegelni. És olyan jó nekünk az a bizonyosság, az a reménység, hogy az Úr Jézus Krisztus az övéit mindig meg fogja ismerni, és mi törekedhetünk arra, hogy őt kövessük, ő legyen életünk vezetője, hiszen olyan sok jó példát adott elénk, és a legnagyobbat, az életét is odaadta értünk. Köszönjük neked, hogy ma is itt lehetünk a te házadban, és könyöröghetünk szent lelked közösségéért, hogy ő tegye áldotta ezt az órát, az igére figyelésünket, és a te drága üzeneted megértését. Kérjük, hogy hallgasd meg imádságunkat az Úr Jézus Krisztusra nézve. Amen. Az a szent ige, testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék szólni előttetek, írva található a már olvasott és hallott igékben, Máté evangéliumának a 13. fejezetében, a 24. és következő versekben, textusként a 30. versből szeretnék egy mondatot kiemelni, ahonnan így szól hozzánk Isten igéje. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Szeretett testvéreim, a bibliaolvasó ember ismer egy egész csokor összegyűjtött példázatot Máté evangéliumának a 13. fejezetében, amit szoktunk összefoglaló néven úgy is említeni, hogy 7 példázat a mennyek országáról. És itt olyan híres és jól ismert példabeszédek vannak összegyűjtve, összefésülve, amelyek mind a mennyek országáról szólnak, Jézus példabeszédei, de egy kicsit mindegyik más aspektusból, más nézőpontból közelíti meg a mennyek országáról való gondolkodásunkat. Mondhatnánk úgy is, hogy ez a mai napon felolvasott a búza és a konkoly példázata, úgynevezett mezőgazdasági irat, de van ilyen még a 7 példázat között a leghosszabb és a legnépszerűbb, vagy legismertebb talán, ez pedig nem más, mint amikor a magvető példázatát hallgatjuk. Ez az a példázat, amelyet Jézus a tanítványainak külön kifejtett, külön megmagyarázott. Mert ezt a 7 példázatot, ezt a tanítványainak mondja. És a tanítványok rá is kérdeznek, hogy mit ért ez alatt. És kiderül az ő magyarázatából, amikor a magvető példázatát magyarázza, hogy ezek a hétköznapi emberek számára rendkívül jól ismert történetek, hogy az útszélre esett magot fölcsipegetik a madarak, vagy búza és konkoly együtt nőnek a szántóföldön, vagy amikor a merítőhálót bedobja a halász a tengerbe, akkor kihalásza mindazt, ami a kerítőhálóba bekerül, és majd lesz egy szétválogatás. Ez mind-mind olyan beszéd volt akkoriban, amelyet az emberek pontosan láttak maguk előtt. Mert Jézus ott élt Galileában, ahol szántóföldek voltak, ahol vetették a magot, ahol termékeny volt a talaj, de ott volt a genezáreti tó is, ahol halászok voltak, és pontosan tudták, hogy mit jelent a kerítőhálót kivetni és kihúzni a vízből. Tehát mégsem mondhatjuk tehát azt, hogy ez egy úgymond mezőgazdasági beszéd, mert a magvető példázata is itt van, de ahogy említettem, a mennyek országáról szól, itt a földön megvalósuló mennyek országáról mind a 7 példázat, mégis mindegyik egy kicsit mást emel ki, mást tart fontosnak. És még egy dolgot a példázatokhoz érdemes megjegyezni, hogy a példázat az nem egy az egybe adja a tanítást. Amikor például a kovász, ahogy meg kell a kis kovásztól az egész liszt, beszél Jézus, akkor az a mértékegység, amelyet a kovász, amelyet a lisztről említ, az olyan hatalmas mennyiség, hogy olyat egy közönséges háztartásban akkora mennyiségű lisztet nem is használnak. Vagy amikor a magvető példázatában utal arra, hogy van olyan mag, amelyik 100-szor annyit terem. Na most egy szem búzából általában túlzás azt mondani, hogy 100 szem keletkezik, de a példázatoknak mindig van egy ilyen szándékosan eltúlzott valósága, azért, hogy figyelemfelkeltő legyen, hogy a csodát is magában hordozza, mindazt, ami emberi számítás szerint nem feltétlenül lesz úgy. Itt ebben a példázatban, a konkoly és a búza példázatában, most már erre rátérve, azt kell látnunk, hogy itt a minőségről van szó. nem a mennyiségről, nem is derül ki, hogy hány szál termet, vagy hány súlymértékben kifejezett mennyiségű búza, hanem a minőségről. Tehát Jézus arról tanít ebben a példázatban, hogy amikor a mennyek országa megjelenik itt a földi létben, és azt megtöltik az emberek, vagy elutasítják, akkor hogyan válik jó minőségűvé az, aki a mennyek országának az örököse itt a földi életben. A mag kikel, a növény felnövekszik, és magot érlel. És aztán eljön a betakarítás ideje. És itt válik majd el, hogy melyik mag volt jó, és melyik érdemes arra, hogy gyom növényként kezeljék, és esetleg tűzre vessék, ami haszontalan, ami nem méltó arra, hogy betakarítsák. Jézus ezt a példázatot azért adja a tanítványai elé, hogy megértesse velük, hogy az emberi élet minősége itt a földön, tehát hogy hogyan él a tanítvány, hogyan cselekszik, tehát az emberi élet minősége, vagy a tanítványi élet minősége magában hordozza a végkifejletet. A mennyek országába jutás a példabeszéd szerint itt a földön érlelődik, és soha nem úgymond steril körülmények között, hanem nagyon sok mindennel összekeveredve, színesen, mert amerre csak nézünk, mindenkinek más az életpályája, a hivatása, a hite, a tettei, a gondolatai, ahogy nincs két egyforma arc az ember világban, ugyanúgy rendkívül hatalmas választéka áll rendelkezésre az emberi gondolkodásnak és cselekvésnek. A tanítványnak tehát tudni kell, hogy amikor hitben jár, és úgy gondolja, hogy a mennyek országát építi itt a földön, és jó minőségben törekszik mindezeket megtenni, akkor ez a művelet, ez az életvitel nem egy hermetikusan elzárt, vagy nagyon steril, tiszta közegben élt életlehetőség, hanem a teljes életet abban a közegben kell kibontani és megélni, amelyben mindenki jár itt a világban. És kell ezt tenni oly módon, hogy nagyon sokáig föl sem ismerhető a konkoly és a búza közti különbség. Mert amikor ez a két növény együtt nő, akkor nagyon hasonlítanak egymásra. Nem lehet megkülönböztetni őket. Hogyan lehet akkor eligazodni itt a földi élet sűrűjében? Hogyan lehet kitapintani, hogy mi a jó és mi a rossz? Mikor vagyunk búzák, és mikor tudunk elválni a konkolytól, hogyha föl sem ismerjük sokáig az elején? Mert a szétválasztás művelete az a bizonyosság, hogy eldől, hogy kinek mi a további sorsa, az majd csak az aratásnál lesz nyilvánvalóvá. Nem is olyan könnyű, testvéreim, ez a nagyon egyszerű példabeszéd a mi élet gyakorlatunkba átfordítva. Ez a példázat három szereplős. A növény, a szolgák és a gazda. Ez a három szereplő jelenik meg, hogy ki teljesedjen a végén az üzenet. Az első tehát a növény. A növénynek az a dolga, hogy kikeljen, hogy szárba szökkenjen, és meghozza a gyümölcsét. És mindezt a növekedést gyakran egy ellenséges közegben kell megtegye. És eközben még ki is van szolgáltatva. Mert azt olvassuk, hogy éjjel senki nem vigyáz a veteményre, a szántóföldre, és látszólag mindenki ott rontja el, ahol akarja. Pedig ez a növény a főszereplője a történetnek. A kép az embervilágban mégsem mutathatja az ember teljes kiszolgáltatottságát. Mert valóban kiszolgáltatott a világ a gonosznak, a világ urának, vagy a világ fejedelmének nevezi a Szentírás több helyen is azt a gonosz erőt, amely ugye kívülről jön a világba, azért, hogy az embereket megrontsa. De mégis, mindezek ellenére az, ami jó, ami búza, ami betakarításra méltó, nagyon sokat tehet. Akarjon először is élni. Akarjon búzaként életét leélni. Akarjon gyökeret ereszteni, és fölfele növekedni. A jó vetés az mindig két irányba kapaszkodik, gyökerével az életet adó talajba, fejével pedig az életet adó napfényre tör. A hívő embernek, a tanítványnak tehát két lábbal a földön kell állni, de mindeközben nyitva kell lenni a felülről hozzánk érkező életerőnek. Mert ez a kétfele növekedés, ami megtart majd az aratásig. Bármilyen sűrű a gonosz magvetése a világban, ezzel a kettős megkapaszkodással lehet gyarapodni, és a búza talpon maradhat. A másik szereplője a történetnek a szolga, vagy a szolgák. Ezek a szolgák néha nagyon buzgók. Azt mondják Jézusnak, akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkolyt? Így kérdezik meg a gazdát. Ők a szakemberek, ők, akik tudják már itt a földi létben a jó és a rossz közti választást. Úgy gondolják, hogy ők a rendteremtők. Azt hiszik, hogy tudják a különbséget, meg tudják különböztetni a rosszat a jótól, a konkolyt a búzától. A jó megmentése nem más az ő olvasatukban, mint a rossz azonnali kiírtása. A búzatáblából, az egyházból, a világból. És akkor azt mondja ez erre a gazda nekik, hogy hadd nőjön mindkettő az aratásig. A kérdésük az, hogy kiírtani vagy túlélni hagyni, és ebből a paradoxomból, mert ez egy nagy ellentét, hogy kiírtani vagy túlélni hagyni, ebből a paradoxomból bontakozik ki az üzenet, hogy Isten embereinek ősi igénye megjelenik az egyházban és a világban. Gondoljunk csak Keresztelő Jánosra, aki Jézus Krisztust mint ítélő bírót mutatja be. Nem mint megváltót, hanem mint ítélő bírót, amikor azt mondja, hogy a fejsze már a fák gyökerére vettetett. Ő is szerette volna, hogy átvegye a hatalmat a szórólapát, meg a fejsze, mert már itt a földön meg kell tenni, el kell végezni a tisztogatást, az írtást. Milyen sokan gondolkodnak úgy a keresztény emberek között is, hogy az lenne jó, ha csak a jók járnának a gyülekezetbe. A tökéletesek gyülekezetéről gondolkodnak. Pedig milyen sokféle ember tagja egy-egy gyülekezetnek. Ennek a tisztaságnak és elkülönültségnek Jézus korában a farizeusok voltak a hordozói. A nevük is azt jelenti, hogy elkülönültek, akik nem keveredtek a konkollyal, mert ők magukat tartották búzának, helyes életvitelűnek. És mégis az derül ki Jézus tanításából, hogy A farizeusok legfőbb programja Isten országának az építése helyett inkább a rombolását végzik el, mert ítélkeznek. Gondoljunk arra a farizeusra, aki megáll a templomban, előre megy, és a vámszedő, aki előre se mer jönni, csak lehajtott fejjel a ajtónál áll, és azt mondja, hogy légy irgalmas nékem bűnösnek. Az, aki a farizeus, aki duplán adózik, duplán adja minden terményéből a javakat a templomnak, ő pedig azért ad hálát Istennek, mert úgymond nem vagyok olyan, mint ez, mármint a vámszedő. És Jézus bizony nagyon erősen megtanít minket arra, amikor azt mondja, hogy ez, mármint a vámszedő ment el megigazulva akkor a templomból. A farizeusok a türelmetlenségükkel, a rosszal együtt a jót is semmivé teszi, és főleg nem néznek a tükörbe. Nincs alázat a szívben, és nincs bűneiknek a megvallása. Amikor készültem erre az ige hirdetésre, eszembe jutott Ravasz Lászlónak volt egy ilyen, talán ismerik is a testvérek, mert általában egy nagyon kedvelt hasonlat. Ravasz Lászlónak volt tehát egy olyan képe, éppen az ilyen típusú emberekre is vonatkoztatva, hogy amikor majd innen elmegyünk, és följutunk a mennybe, akkor három dolgon fogunk csodálkozni. Az első az, hogy ott lesznek olyanok, akikről itt a földön meg voltunk győződve, hogy na, ők soha nem fognak a mennyek országába jutni. A másik, azon fogunk majd leginkább csodálkozni, hogy nem lesznek ott olyanok, akikről itt a földi életünkben úgy gondoltuk, hogy na, ők feltétlenül egyenes zöld úton jutnak be a mennyek országába. És a harmadik, leginkább azon fogunk majd elcsodálkozni, hogy mi magunk is ott leszünk, érdemtelenül, bűnösként. Ez a közbenső rövid példázat is mondja, hogy milyen is a gazdának a dolga és a szerepe, mert a harmadik a gazda a történetben, hogy mennyire nem könnyű, és mennyire nem lehet emberi szemüvegen át megítélni a másik embert, mert Jézus az Isten oldaláról mutatja be a gazda szerepét, és tanítványainak így állítja eléjük a világ sorsát. És hogy ki milyen ember, hogy mi lakik a szívében, hogy milyen út rendeltetett neki, azt valóban csak az Isten tudja. Amit mi látunk, az csak a jéghegy csúcsa, hogy valaki rossz dolgot követ el, és akkor mi már is a konkoly közé soroljuk. Ugyanakkor, amikor az Isten Jézus Krisztusban eljön az embervilágba, és itt ítél, akkor számos olyan történetet ismerünk, amelyben az derül ki, hogy Jézus nagyon is elítéli a bűnt, tehát amit mi is elítélünk a másik emberben, és a különbség köztünk az, hogy Jézus az a bűnös embert viszont megmenti. Mi pedig szeretnénk a bűnöket a bűnös emberrel összemosni. Tehát amikor mi haragszunk valakire, vagy úgy érezzük, hogy ő egy konkoly a búzatáblában, akkor az a személy és az ő rossz cselekedete közé egyenlőségjelet teszünk. Jézus pedig, gondoljunk Zákeusra, ugye a fővámszedőre, aki lopott, csalt, hazudott, és mégis mikor Jézushoz fordult, aki elítéli a bűneit, azt mondja neki Jézus, hogy mikor megtért, Jézushoz tért, visszaadta az ő illetéktelenül eltulajdonított gazdagságát, akkor azt mondja neki Jézus, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Vagy amikor a házasságtörő asszonyt meg akarják kövezni, akkor Jézus ugye megmenti őt, mert azt mondja a megkövezésre készülőknek, hogy az vesse rá az első követ, aki maga nem bűnös, bármilyen más bűnben akár. És akkor fölnéz, és látja, hogy nincs ott már senki. Mindenki eloldalgott. Viszont azt mondja az asszonynak, hogy ő se ítéli el a szemét, eredj el, és többé ne vétkezz. Tehát elítéli a vétket, és megmenti a bűnöst. Megmenteni a bűnöst csak Jézus tudja. Mi nem tudjuk megmenteni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az aratásig meglegyen az a kétféle növény a búzatáblában, a búza is, és a konkoly is. És azt tudnunk kell, hogy ki van szolgáltatva a világ a rossz erőknek, a gonosznak, amelyik kívülről jön a világba, ugye, ahogy a búzatáblába is az éjleple alatt veti oda a rossz magokat, de a búza az búza lesz a végén is. Ami búzának lett elvetve, az búza marad. Az Isten pontosan tudja, hogy annál az aratásnál az ember türelmetlenségére isteni választ kell adni, és ez csak ő teheti meg. Akkor lesz tiszta helyzet, pedig mi is nagyon szeretnénk tiszta helyzetet mindig teremteni. Jézus pedig arra int, hogyha így tennénk, összetévesztenénk Isten igazságát a magunk igazságával, helyrehozhatatlanul. És a mi utunk ebből a példázatból leszűrve nem kevesebb, mint mindig meghallani és megérteni az ígéreteket, és azokhoz igazítani életünket. Isten az egész emberi közösséget szem előtt tartja, az idő előtti kiszakítás, a rendcsinálás, a létezés az élet elrendelt rendjét sértené meg. Mindannak, ami a földbe került, joga van ahhoz, hogy mai szóhasználattal éljek, hogy a beérésig, a létben maradjon. Isten országa nem rombolásokkal, hanem a türelem és a bizakodás erejében épül. A jónak a rosszal együtt, mindig a rosszal szemben, és a rossz mellett kell növekednie. Amikor Jézus megkezdte a szolgálatát, nagyon nagy üzenet nekünk az, hogy megkeresztelkedése után ugye az első útja a pusztába vezetett, és ott megkísértette őt az ördög. Rögtön nyíltan hadat üzent a gonosznak. Amikor elindult az ő megváltó útjára, ez volt az első lépése. Hadat üzent a gonosznak. És egész élete arról szólt, hogy a jót tanítsa meg az övéinek, a tanítványainak, és utánuk menjen az elveszetteknek, és vámszedők és bűnösök barátjának szólították a farizeusok, mert egy asztalhoz ült mindazokkal, akikkel a tiszták úgymond nem voltak hajlandók leülni. A 7 példázat a mennyek országáról egy nagyon fontos üzenettel zárul, testvéreim. Mert amikor Jézus elmondja ezt a 7 példázatot, akkor úgy fejezi be, hogy ezt mondja a tanítványainak, megértettétek mindezeket? És azt Felelték a tanítványai, hogy igen. És akkor Jézus így folytatja, tehát minden írástudó, aki tanítványá lett a mennyek országának, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló a gazdához, aki újat és ót hoz elő éléskamrájából. Az ó, az itt nem más, mint az a tanítás, ami elhangzott. Az új pedig az, hogy a tanítványnak mindig újra kell tudni értelmezni a jézusi tanításokat. Tehát szó nincsen arról, hogy Jézus azt várja el az övéitől, hogy ölbetett kézzel engedjék, vagy még meg is támogassák a rosszat a világban. De mindig újra kell értelmezni az adott szituációhoz, hogy mi az, ami a keresztény ember, ami a tanítvány dolga. És a jó és a rossz az mindig egymásba feszül. A jónak és a rossznak az örökös egymásba feszülő helyzetében az Úr Jézus Krisztussal kell tudni nekünk dönteni. Amikor halljuk, hogy a régi az, amit ő magyarázott, amit elénk adott, az új pedig az, amit mi magunk, minden nemzedék a maga korában ebből helyesen értelmez, és saját gyarapodására fordítja. Mert testvéreim, amikor Jézusra nézünk, akkor mindig őt állítsuk a középpontba nehéz döntéseink idején, amikor a jó és a rossz egymásnak feszül, azt a Jézust, aki ismer minket, és akit mi is jól ismerünk, akiben magát, a mennyei atyát is érezzük, és kitapintható válik ugye Jézus személyében, és úgy nézünk erre a Jézusra, akinek a kezében van az ítélet, de akinek a kezében van a mi megváltásunk is. Mert mondhatnánk végezetül, hogy ugye van egy olyan tanítása Calvinnak, és mi reformátusok különösen is sokat küzdünk ezzel az úgynevezett eleve elrendeltségünkkel, hogy Isten a jókat jónak teremtette, a rosszakat meg rossznak, és eldől ez már az életünk során, hogy hova jutunk, vagy a születésünkkor, és első látásra úgy tűnik, hogy ez a konkó és a búza példázata pontosan erről szól, de a kálvini tanítás szerint az eleve elrendelés tanáról soha nem lehet a feltámadott Krisztus nélkül még csak gondolkodnunk sem. Mert mindig ő kell, hogy ott álljon a középen, az ő megváltásával, az ő vérével megszentelt mennyek országába való belépőnkkel, és éppen azért az új értelmezés, amikor a gazda ót és újat hoz elő az éléskamrájából, akkor így tudjuk vele értelmezni és újraértelmezni azokat a harcainkat, amelyekről végül is az életünk szól. Adja Isten, hogy mindezekhez kellő erőt, reménységet és derűt kapjunk a mi megváltó Úrunktól minden időben. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltónk és Urunk, köszönjük neked azt a törekvést, hogy amikor itt a földön jártál közöttünk, soha nem szüntél meg szerte járni, gyógyítani, tanítani, és jobbá tenni az ember életét. És hogy tanítványaiddal, akik most mi magunk is vagyunk, megértetni az életnek sok-sok nehéz pillanatát és azok megoldását. Köszönjük azt, hogy ezen a mai napon is talán sokunk szívében jobban a helyére került, hogy hogy is kell bánni a rosszal, miközben mi magunkat jónak látjuk, vagy mégsem. Segíts nekünk abban, hogy nézzünk jelképes értelemben sokkal többet tükörbe. Vizsgáljuk meg önmagunkat, és úgy tegyük mindezt, hogy te állsz a középen, és mikor azt látjuk, hogy bizony, sok mi bennünk is a szeretetlenség, a téveigés, akkor hadd tudjunk oda borulni hozzád a te lábaidhoz, irgalomért, kegyelmességért, mert az csak tőled jöhet, Úr Jézus Krisztusunk. És add meg nekünk azt is, hogy miközben olyan sokszor lenne jó kiirtani azokat a konkolyokat a világból, elvégezni a tisztogatást, mégis inkább segíts nekünk abban, hogy imádságban elé tudjuk vinni a világnak a sorsát, a helyzetét, a közelebbi, szűkebb pátriánknak a jövőjét. Te látod a jövendőt, te ismered az emberi jóságot és gonoszságot is. Kérünk, segíts nekünk abban, hogy itt a mi hazánkban lehetőség szerint rend legyen, békesség legyen, irgalmasság is legyen, és mindennek a közepébe te magad légy. És így az egyházadban is, és ebben a gyülekezetben is, családjainkban, mindenhol, abban segíts nekünk, hogy imádságban mindenkinek az életét, a sorsát eléd tudjuk vinni, és a te kezedre bízzuk az egész világot, minden jó akaratú embert, és mindazokat, akiket mi magunk talán javíthatatlannak látunk. Így maradj velünk, Urunk, az előttünk álló ünnepre készítsd a szívünket, és megállunk még most előtted egyéni csendes imádságainkat is eléd mondva, eléd hozva. Hallgasd meg a rákövetkező csendességben saját magán imáinkat is. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat. Amen. Most pedig mondjuk el fennhangon és közösen testvéreim az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség!